mindenütt valósulnak, ez a pályázat pedig a Tudás Depó Express, amelynek az a lényege, hogy nem formális módon támogassa az oktatást. Ennek jegyében az egyik ilyen programunk lesz, hogy négy neves előadót igyekszünk meghívni a Szabad Egyetemi Előadás sorozat keretében, azzal, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a tudósokat a hozzánk, hallgatókhoz, oktatókhoz és a középiskolás diákokhoz elsősorban. Tisztelettel köszöntöm Visi Károlyt, pedagógus kutatót, akit nem hiszem, hogy be kellene kutatni, hiszen elég rendszeresen találkozunk vele, hiszen régóta kapva 8-szor a rádióban, illetve 72-től a televízióban csinálja az időjárás előrejelzést, és maga is részese ezeknek a közvetítésében. Nem csak mint meteorológus ismerjük őt, hanem mint kutatók is, hiszen többek között részt vett egy antarktiszi kutatáson, ahol volt szerencséje egy expedíció időjárási naplóját elkészíteni, és különböző magyar megbízatásokat is teljesíteni. Persze sok köze van sok egyéb dologhoz, hiszen ő akkor kapott meteorológus diplomát, amikor én születtem, és azóta nagyon egy munkahelye van, és nagyon sokféle szervező munkával bízták meg. Köze van a repülés meteorológiához, és egy kicsit így kapcsolódik Visi Károly személye ahhoz, hogy mi találtunk még egy apropóját ennek a kutatók éjszakájának, hogy 100 éves a magyar motoros repülés története, és egy icipicit most így a repülés meteorológia kapcsán összekapcsoljuk a két dolgot. És hát persze más rendezvényeink is vannak, de mivel halad az idő, én tisztelettel átadom a szót Visi Károlynak, hogy az időjárás előrejelzés szerepéről beszéljen a meteorológiai viszonyok között. Globális felmelegedés van egy között az időjárás előrejelzéshez.
Tisztelettel köszöntöm az itt megjelenteket, és köszönöm ezt a megtisztelő meghívást ide a kutatók éjszakáján, és azt javaslom neki, itt állnak, ott még a lépcsőn szerintem van hely, fogjuk el, ez egy érzés az ember által. Először szeretném bocsánatani, hogy ugyan az éghajlatról, az éghajlat változás kérdését érinteni fogjuk az előadásban. Jó magam nem vagyok éghajlatkutató, hanem időjárás előrejelzéssel foglalkozó meteorológus. Az éghajlat egy másik ága a meteorológia tudományának, de véleménye, mint meteorológusnak van a globális éghajlatváltozás kérdéséről, tehát nem térek ki ennek a témakörnek is a témakörrel kapcsolatos véleményeknek a ismertetés. Először nézzük meg, hogy mi a különbség az időjárás és az éghajlat. Az időjárás az tulajdonképpen a légkör fizikai állapotának pillanatnyi momentum, a pillanatnyi állapota, a jellemzése pedig a légköri paraméterek, a legismertebbek, légnyomás, hőmérséklet, szél, stb. A pillanatnyi értékekben írható le. Az éghajlat a légkör hosszú idő folyamán tanúsított szokásos viselkedése jellemzése statisztikai paraméterekkel történik. Na most persze vannak, akik azt mondják, hogy az éghajlat az, amit várunk, az időjárás pedig az, ami bekövetkezik. Tehát ezek ilyen humorosabb megközelítései a kérdésnek. Na most először érintsük az éghajlat változásnak, a globális éghajlat változásnak a kérdését, amely tulajdonképpen a világszerte ma a érdeklődés középpontjában áll. Föl kell tenni a kérdést, hogy mit szeretnénk tudni az éghajlatról a globális éghajlatváltozás kapcsán. Először is, hogy ami most van, az éghajlatváltozás-e, vagy pedig az éghajlat ingadozás csak. Ugyanis az éghajlat mindig változott, soha nem volt állandó a földtörténet során. Az, hogy most pillanatnyilag egy melegedési szakaszban vagyunk, ez letagadhatatlan. De azt nem tudjuk egyértelműen, hogy ez egy ingadozás része, vagy pedig egy megfordíthatatlan, egyenletes melegedésnek a kezdete. Tehát az első kérdés. A másik, bocsánat, a második kérdés az, az hogy előjelzhetők-e ezek a változások. Gyakorlatilag ezt is érinteni fogjuk röviden az előadásban, előzetesen annyit, hogy nagyon nehezebb. A következő kérdés, milyen kapcsolat van a globális és regionális változások között? Tehát, ha azt mondjuk, hogy a Földön globálisan egy melegedés van, az biztosan azt jelenti, hogy egy kisebb régióban, mint mondjuk a Kárpát-medence, ott is melegedést jelent. Erre is egy nagyon kicsit kitérünk majd. És végezetül, egyik legfontosabb kérdés, mennyiben okolható az emberi tevékenység a utóbbi évtizedekben tapasztalható globális vagy helyi felmelegedésben. Ezeket a kérdéseket próbáljuk meg, és végül egy pár szót arról, hogy mit tehetünk mi emberek ebben a helyzetben. Mielőtt ugye az éghajlatváltozásnak a lényeget térnénk, egy-két alapfogalommal kell tisztában jönnünk. Ugye a sajtóban, a médiában általában véve a üvegházhatást szokták bűnösnek fölhozni. Ez egy nagyon nagy butaság. A Föld légkörének üvegházhatása az tulajdonképpen a szerencsénk, mert azért vagyunk itt a Földön, azért van élet. Ha nem volna légkör és a légkörnek nem volna üvegházhatása, tehát nem engedne több sugárzást be, mint amennyit elenged szökni a Föld felszínéről, akkor 33 fokkal volna a Föld felszínén hidegebb, mint most van. Tehát gyakorlatilag az élet nem alakulhatott volna ki, legalábbis ilyen formában nem. Tehát akkor, ha van üvegházhatás, akkor egyenes következtetés lenne, hogy ha növekszik az üvegházhatás, akkor fokozatos melegedés következik be. Majd a később egy kicsit ezt is érintjük, hogy nem is olyan egészen biztos, hogy ez így történik, ugyanis az üvegházhatás még sok minden más tényező befolyásolja, például a levegő vízgőztartalma, ezen keresztül a felhőzet, az aeroszol tartalom, tehát a szilárd részecskék a légkörben, és még az óceánnak a visszacsatoló hatása is. Külön-külön bármelyik ezek közül képes a folyamatokat módosítani, akár visszajárat fordítani is. Megígérem, nem lesz ennyi szöveg a képeimben, fogok sok képet is mutatni. Tehát akkor vizsgáljuk meg, hogy egyáltalán van-e valami olyan változás ebben a légkörben, ami elgondolkoztatja bennünket, mint embereket. Itt be kell vallanom férfiasan, hogy 25 évvel ezelőtt jó magam az erősen szkeptikusok bábrába tartoztam a léghajlatváltozás tényének elfogadását illetve. Ma már ez az erős szkeptikusok megtört. Egyértelmű választ a kérdésekre én sem tudok adni, mert a tudomás ad ma még egyértelmű válaszokat, de azért egy kicsikét már hajlok afelé, hogy bizony mi emberek udasok vagyunk ebben az utóbbi évtizedekben tapasztalt melegedésben. A nemzetközi szinten tulajdonképpen a 70-es évek közepén kezdődöttek el a kérdésnek a vizsgálata és kutatása. Rengeteg minden történt azóta. A legutolsó az a 2009-ben a Kopenhágai értekezett. Nem akarok ezekkel bőven foglalkozni, mert nincs idő. A lényeg az, hogy nemzetközi szinten is meglehetősen nagy munka folyik annak érdekében, hogy minél tisztában lássunk, és az is egyértelmű, hogy nemzetközi szinten sincs egyértelmű válasz egyelőre még a kérdésekre. Amit a sok rendezvény közül a nemzetközi panelnak, amelyik ezzel foglalkozik, a 2007-es jelentésében volt, azok tulajdonképpen az itt felsorolt következményeket, mint bizonyítékokat sorolja föl. Na most ezeket közül nézzünk meg egy párat képekben. Az él állandó jégtakaró változásai. Itt az északi féltekén, az északi sark környéki, hogy úgy mondjam, jégtakarónak a csökkenése 22 év alatt, tehát 1982-től 2002-ig, nem tudom, nem lehet a fényt kapcsolni, akkor esetleg, vagy legalábbis kicsit kapcsolni. Nem tudom, nem jó. Jobb. Tehát sokkal jobban tudom, hogy bizony, nézzük meg csak ezt a részét, ott a tengernek, az északi, jeges, északi sarkörüli tengereket. 80-ban ekkora volt, most ekkora. Tehát szemre is nagyon-nagyon nagy mértékben csökkent a jégtakaró az északi sarkör tájéknál. De van még egy nagyobb, még egy jobb példa arra, hogy hogy történik ez a változás. 10 év alatt, 92 és 2000 között Grönlandon, nézzük meg ezeket a barna vagy vöröses barna területeket. Ez az a része a Grönlandnak, ahol a nyári fél évben elolvad a jég, és gyakorlatilag valamilyen vegetáció is beindult. Nézzük meg a képeket, hogy 10 év alatt mennyivel megnőtt ez a terület. Ez a jég nyáron jégmentes terület. Tehát ez is jelzi, hogy valami melegedés folyamat legyen. Az Antarktisz környékén nem ilyen erőteljes az észrevehető változás, azonban itt is a Ross-tenger környékén gyakorlatilag tapasztalják a befagyott tengernek a visszahúzódását. Egyre több és egyre nagyobb mértékben törnek le innen jéghegyek. Ezek régen is törekeztek, de sokkal több az utóbbi időben, és a rossz jég egyre inkább, serpjég egyre inkább visszahúzódik. Tehát a déli féltekén is kimutatható a melegedés. Talán még jobban az Antarktisz gletszereinek, itt a tűzföldön átelemben, az Antarktisznek ezen a félszigetén lehet észrevenni, hogy ugyancsak 10 év alatt itt a sötétten jelzett helyek a gletszerek, itt ennyire fogyott meg a gletszereknek a száma. Tehát gyakorlatilag kimutatható, hogy a déli féltekén is egy bizonyos melegedés zajlott az elmúlt néhány évtizedben. De vessünk egy pillantást a Aral-tónak a változására. Gyakorlatilag 1989 és 2003 között, tehát gyakorlatilag 14 év alatt ennyit csökkent az Aral-tó. Most hozzá kell tennünk, hogy azért ebben nem csupán az éghajlat változása rudas, hanem azok a nagy természet átalakító szovjet próbálkozások, amelyeket a 80-as években ezen a tájéken megpróbáltak gyakorlatilag végrehajtani. Tehát magyarul a melegedés fénye az elmúlt évtizedekben, főleg az elmúlt 20-30 évben nem nagyon cáfolható. Természetesen ettől függetlenül a melegedés okozója még lehet az emberi tevékenység, és lehetnek természetes okok is, és egyértelmű választ nem van. Közelebb hozzánk is vannak olyan jelek, amelyek azt mutatják, hogy a melegedés Európát sem nagyon kerüli. Hisz nézzük meg a Rhön-gleccser, amely 1910-ben egész a völgy aljáig lejött. Nézzük meg 2003-ban a Rhön-gleccsert, a régi gleccser szélen most fenyőerdő található. Ezt nagyon nagy mértékben visszahúzódott. Tehát gyakorlatilag tőlünk nem is olyan messze, és mutatható a melegedés ténye. De nem csak a gletszerek, nem csak a tengerjég, hanem a fagyott aránya is az elmúlt 100 év folyamán jelentős mértékben csökkent, tehát a szilárd talajnak a fagyott állapotában lévő, állandó fagyalapban lévő része is csökkent az elmúlt. Most gyakorlatilag ezzel még az ég egyet a világon nem bizonyítottunk semmit. Csak azt, hogy melegedés van, az elmúlt évtizedekben melegedés van. hogy mennyire lehet ember szerepel az embernek, ebben nagy viták vannak manapság nemzetközi szinten is. Vannak azonban olyan dolgok, amelyek elgondolkodhatóak. Ezekre majd a későbbiekben visszatérek. Nagy valószínűséggel egyáltalában nem zárhatjuk ki az emberi tevékenységet ennek az utóbbi évtizedekben tapasztalt változásoknak az előidézésében. Ugyanis, ha csak egy kicsit gondolkozunk, és azt vesszük figyelembe, hogy az üvegházhatás gyakorlatilag növekedett, mégpedig kimutathatóan növekedett, mert az üvegházhatásban a levegő a légkörben résztvevő legüvegházhatású gázoknak az aránya nagyságrendekkel növekedett. Ezek közül elsősorban a széndioxidot, másodszorban a metánt, harmadsorban a nitrogéndioxidot kell felsorolni, és mind a háromnak a növekedése, nagyságokkal történő növekedése, az bizony az emberi tevékenység következménye. A nemzetközi, hogy úgy mondjam, kutatások egyik legelfogadható eredménye az, a megállapítás, hogy mivel melegedésről van szó, és a melegedés az, az energetikai okai a légköri mozgásoknak befolyásolja, ami az a következményén elsősorban kimutatható, és a jövőt nézve is veszély, az a veszélyes, szélsőséges időjárási jelenségeknek a megszaporítása. Gondoljunk csak a egyre sűrűbben kialakuló tornádókra, hurikánokra. Ugye az előbb felvetettem a kérdést, hogy vajon tényleg változtatja az emberi tevékenység által igencsak üvegházhatások, gázok arányai a légkörben. Erre vonatkozólag az elmúlt évtizedekben egy nagyon komoly kutatás zajlott le. Az Antarktiszon, elsősorban amerikai irányítás, az Antarktiszon kiemeltek az Antarktisz 4 km vastag jégpáncéljából kiemeltek egy ilyen jégrudat, egy jégoszlopot. Egy körülbelül 25 cm átmérőjű jégoszlopot. Ennek a jégoszlopnak a jégnek a keletkezését általában véve olyan 10-15 ezer évre satszolják, és ennek a jégoszlopnak a elemzésével, ugyanis a jég a keletkezésétől a levegőt magához állva konzerválta annak összetételét, a következőket állapították meg. Az előbb említett három legfontosabb üvegházhatású gáz az elmúlt 10 000 év folyamán, az 1000 év folyamán változásokon ment keresztül, de az elmúlt körülbelül 100 évben fantasztikus mértékben megnövekedett. Mind a széndioxid, mind a metán aránya, mind pedig a dinitrogén-oxidnak az aránya. Gyakorlatilag magyarul ezért kell tértem meg én is az emberi tevékenység és az éghajlatváltozás összefüggéseinek elfogadásában, mert ilyen jellegű változások hatás nélkül, legalábbis az logikán szerint nem zajlhatnak le a légkörben. Kicsit nézzük meg, hogy ezen belül változik-e a hatásnék. Hát egy pár grafikon mutató, legelső a hőmérsékleti grafikon. Hát ez 1901-től 2003-ig van, hozzá kell tennem, hogy ez a grafikon folytatódik, még emelkedik. Nagy valószínűséggel ebben az évben törés lesz benne. Ez megint egy elgondolkodás, ha majd meglennének az legfrissebb adatok. De egész 2009-ig ez a grafikon egyfolytában emelkedik. Na most voltak benne a múlt században is például a 30-as évek végén és főleg az 40-es évek végén és 50-es évek elején nagyon meleg időszakok. Én nagyon jól visszaemlékszem, hogy 50-es évek elején, amikor a legszigorúbb és a leg, hogy úgy mondjam, rosszabb volt a politikai ér a Magyarországon, a Rákosi korszakban, amikor a padlást esőprések korszaka volt, akkor bizony eszályos évek következtek egymás után, tehát voltak aszályos és igen meleg nyarok abban az időben is. De azért ezen kis idő után visszaállt. Most viszont már nagyon egyértelmű a trend, az emelkedő trend, mondom, ezek 2010-ben valószínű lesz benne egy törés, de mindenféleképpen azt jelzi, hogy Magyarországon is az elmúlt úgy 15-20 évben egy melegedési szakasz zajlott el. Ez a melegedési szakasz napi minimum hőmérsékletekben éves átlagában is kimutatható, tehát magyarul az éjszakák azok melegebbek lettek, kimutatható a napi maximum hőmérsékletekben, tehát melegebb lett, nem csak éjszaka nappal is. A napfénytartó összegében jóformán nincs kimutatható változás ez alatt az idő alatt. Magyarul ebben azt a következtetést vonatjuk le, hogy nem a napsugárzás közvetlen hatására lett ez a melegedés. A csapadékban kimutatható egy általános csökkenés. Ez az év, ez egy kicsit változtatni fog, azt hiszem a trenden. A nyári csapadékösszegben nem mutatható ki számottevő változás 100 év alatt, de egy vekkütjelent, ami nem gyermül ki az éves átlagokból, hogy a nyári csapadék az utóbbi időben sokkal hirtelenebb, rövidebb idő alatt hirtelen felhőszakadás jelentő, hirtelen nagy csapadék jelentő formában hullik le. Tehát ez is a szeszélyes jelenségek szaporodását igazolja, a péri csapadékösszeg pedig kimutathatóan csökken. Persze Magyarországon is a veszélyes időjárási jelenségeknek a előfordulása az egy, hogy úgy mondjam, emelkedést mutat. Régen is voltak árvizek Magyarországon, hát gondoljunk csak a 2002-es nagy Dunai árvízre, vagy a tiszai árvíz 2000-ben. Vagy például jégeső, amelyik Miskolcon a 2003-ban hullott le. Vagy nem menjünk vissza 2006. augusztus 20-ai vihar Budapesten, de olyan mennyiségben és olyan gyakorisággal és olyan gyorsan ismétlődve és olyan egymáshoz közeli helyeken, mint ezen a nyáron, nem fordult még elő. Gyakorlatilag egy pár képet villantott itt föl erről a idei nyáról, amit azt hiszem mindenki tapasztal. És az országnak szinte minden egyes részén, talán legkevésbé, itt mutatja ez a kép is, gyakorlatilag ez a kérdésem. Nem a mai előadás kedvéért csinálni. A májusi, ez a májusi csapadékban is megpróbáltak hozni az egész nyári, de még az összesítés nincs meg. Ha legközelebb jutnak, akkor az egész nyári megmutatom, az is hasonló képet fog mutatni, ami ebben, bocsánat, nagyon-nagyon megrázol az ember, hogyha azt veszük figyelembe, hogy országnak egy nagyon nagy jelentős részén májusban az éves csapadék átlag négyszerese, 400%-a hullott le. Ha úgy veszük, hogy hol van, ahol csak átlagos csapadék esett, tehát mondjuk itt az egyedülittel mondjuk a 100%-a egyedülitt Szombathely környéke is. Szombathely szerintem. Na most, ennyit az időjárás és az éghajlat kérdéséről. Itt annyit kéne elmondanom, hogy az előadásnak a címe is az, hogy az időjárás előrejelzés jelentősége a változó éghajlati viszonyokról. Hogyan függ össze az éghajlat és a napi időjárás, amit mi nap mint nap élvezünk. általában úgy, hogy az időjárásnak vannak hordozói. Nagyon sokszor halljuk emlegetni azt a rádióban, a televízióban, hogy ciklonok, anticiklonok, tehát a légköri képződményeket. Egy picikét tartsunk egy olyan földrajzórát, hogy mi is az a ciklon és mi is az a anticiklon. Gyakorlatilag azt kéne megvizsgálnunk a légköri mozgásokból, hogy hogy is jönnek létre azok a légköri áramlási rendszerek, amelyek ma uralják a légkört, és amelyek tulajdonképpen hordozzák az időjárást. Vegyük a legegyszerűbb fogalmat, ha nem forogna a Föld, akkor itt az egyenidő környékén, mivel itt legjobban fölmelegszik a talaj, gyakorlatilag fölfelé áramlás jönne létre. Ugye ennek lesz a levegőnek pótódik, én a sarkok irányából a Föld közelbe él áramlan a hűvösebbekbe az egyenlítő felé, fölmelegszik, emelkedik, és létrejönne ilyen egyszerű cirkuláció. Igen ám, csak hogy ez a fránya földtalom, és összepuszál minden. Ennek következtében ez az egyszerű áramlás, ez össze-vissza deformálódik, mindenféle hajlatok, kagyarok jönnek benne létre, és végső sornak kagyarok végső formája az örvény. És tulajdonképpen ezek a légköri képződmények, a ciklonok, anticiklonok, azok örvények. Amiket én nem fogok mondani a ciklonról és anticiklonról, most itt, ez minden csak az északi féltekére érvényes. Mert a déli féltekén is ugyanezek a fizikai törvények uralkodnak, ugyanígy viselkedik minden, csak mindennek az iránya fordítva. Tehát amikor én óraadató járásával megegyező irányról beszélek, az a déli féltekén ellenkező irányt jelent. Gyakorlatilag a ciklon úgy jön tehát létre, hogy fönt itt az északi féltekén elhelyezkedik a sarkkör közelében a hideg levegő, itt alul elhelyezkedik a meleg levegő délfelé, a meleg levegő. Ott, ahol a két levegő tömeg legkisebb mértékben, legközelebb van egymáshoz, tehát ahol gyorsabb az átmenet a hőmérsékletbe, ott ilyen ezek a piros görbék jelentik a hőmérsékleti értékeket, ott, ahol nagyon sűrűk a hőmérsékleti értékek, azok tulajdonképpen a frontál zónák, ott alakulnak ki az időjárási frontok, a meleg front az piros és ilyen félkör alakú kis vigyók vannak rajta, ez azért van, hogy a fekete feljön, akkor tudjuk, hogy az a meleg front, a kék, a hideg front kis fekete háromszöveke. Ezek a fekete görbék pedig a légnyomás, az egyenlő légnyomást összekötő vonalak, ezt régen izobárnak hívtak. Most ugye izohektopaszkálnak kéne őket hívni, de egyszerűbb az izobár kimondani, tehát ezek az izobárok. Olyan örvények, amelyben a levegő az északi féltekén az óramutató járásával ellentétes irányban forog. Gyakorlatilag egy örvény a középpontjában legalacsonyabb légnyomással, ami kifelé növekszik. Na most, ennek az örvénynek a úgynevezett hideg oldalán általában sűrűbbek ezek a nyomásgörbék, ott erősebb az áramlás, éppen ezért a hideg front az gyorsabban halad, mint a meleg front, ezért a ciklonban a hideg front következtében elfoglalt területe szűkíti a meleg területet, ennek következtében egyre kisebb lesz a meleg, úgynevezett meleg szektora a ciklonnak, és egy dolgot meg kell még figyelni, hogy az örvényi mozgás az nem teljesen párhuzamos a légnyomási görbékkel, hanem egy kicsit befelé spirálisabb mutat, itt a nyilakutatjában lesz. Ennek következtében a ciklon belsejében torlódik a levegő, a torlódás az fölfelé áramlást jelent, hisz valahol a levegőnek el kell szöknie, a föláramlás pedig a légkörben, mivel a meleg levegő áramlik a hidegen magas légkörben, felhőképző, csapadékképző tényező, ezért a ciklonok tulajdonképpen a csapadékos, felhős időjárásnak a hordozói. Ezen a nyáron nekünk ciklonból rengeteg kijutott. nagyon sok ciklon itt erősödött meg Közép-Európa fölött, és ez okozta a sok csapadékot. És a legerőteljesebb mindig a ciklon csapadék zónája a frontoknak a környezetében. A hidegfront, melegfrontnál általában a front előtt, itt ahol a zöld terület van, a hidegfrontnál pedig általában a front mögött. Na most, mint említettem, a hideg levegő gyorsabban mozog, dinamikusabban mozog a ciklonban. Ennek következtében tovább szűkül a meleg szektor. Egyre kisebb lesz a hőmérséklet különbség a északi és déli része között. Ez az energiából is elvesz. Minél nagyobb a hőmérséklet különbség, annál erőteljesebb az energia, annál gyorsabb a pörgése. Ennek következtében a ciklon, ahogy a hideg van, egyre nagyobb teret hódít a ciklonból, egyre inkább veszi a erejéből. Míg nem, először a ciklon középpontjának közelében utolérni a hidegfront a melegfrontot, létrejön az úgynevezett okklúziós szárazabb front. Ez gyakorlatilag a ciklonnak az utolsó fázisát jelenti, amikor teljesen bezárul a két front, akkor tulajdonképpen a ciklon elveszti az energiáját, és felosztóban van, megszűnőben van. Tehát ez egy ciklonnak az életpályája. Na most, menjünk tovább még egy pillanat. A ciklon méretei. Tulajdonképpen a úgynevezett trópusi ciklonok és azoknak a legkevesebb fajtája a hurikánok, vagy ahogy azt távol-keleten mondják, tájfunok, is ciklonok. Ezeknek az átmérője néhány tucat vagy néhány száz kilométer, tehát a mérete nem nagy, de az energiája annál nagyobb. Ugyanakkor a ciklonok közé tartozik egy mérsékelhető ciklon, itt nagyon jól lehet látni a hidegfront felhűzetét, a melegfront felhűzetét, sőt az okkluziós, az egyesült front felhűzetét. Egy ilyen mérsékelhető ciklon, az gyakorlatilag innen, mint láthatjuk, Párizstól akár az Ural-hegységig terjedhet, tehát több ezer kilométer átmérőjű is lehet. Tehát gyakorlatilag a ciklonok mérete rendkívül széles skálában. Az anticiklont nagyon gyorsan átveszünk. Gyakorlatilag fordítottja a ciklonnak, a legmagasabb a légnyomás a közepében is kifelé csökken. Itt is örvénylik a levegő, de az északi főtekén az uramutató járásában megegyező irányban. Itt sem párhuzamosan a légnyomási görbékkel, hanem egy kicsit kifelé spirálisan. Ennek következtében az anticiklon belsejében lefelé járódik a levegő, mert pótolnia kell. És a leszálló légmozgások számára felmozgató hatásúak. Ezt a gyönyörű szép időt ezen a héten egy anticiklonnak köszönhetjük. Elég sokszor elmondta a kollégáim és én jó magam is a héten ezt az anticiklon szót kiejtettük a szánkon. De hát ez alakítja időjárásunkat. Sajnos közeledik a következő ciklon. Mi a ciklon tényleg? Na most, hogyan függ össze a éghajlat és az időjárás? Most már a légköri képződmények, a légköri időjárás hordozók ismeretében. Gyakorlatilag a földrajzi régiókban megszokott lenni egy légköri áramlási rendszernek a pályája. Például a ciklonok vannak időszakok, amikor mondjuk a 45. szélesíni körül vonulnak nyugatról kelet felé, valamikor délebbi pályán, valamikor északabbi pályán, valamikor ciklonok keletkeznek, például az Alpok déli oldalán. Magyarul ezek határozzák meg, a ciklonokban az ilyen viselkedése határozza meg egy-egy helynek az éghajlati tulajdonságait. Gyakorlatilag itt Közép-Európában nem nagyon gyakran fordulnak elő ciklon genezisek, ciklon születése. Ez az év egy kirívós rendőrés. Általában végre a ciklonok nyáron, azok itt alakultak ki, Közép-Európa fölött, vagy ha jöttek nyugat felől időjárási frontok a szárazföld felé, akkor itt a szárazföldtől belassulva, magyarul úgy szoktunk mondani, szerintem behullámzottak és ciklonok alakultak ki, pont Közép-Európa fölött, és ezek a gyakori ciklonok okozták ezt a nagyon csapadékos, árvizes, igen szeszélyes időjárást, nem csak itt nálunk a Kárpát-medencében, hanem a környezetünkben is tapasztalható, most legutóbb Horvátországban, de előtte Csehországban, Dél-Lengyelországban, Romániában, minden. Tehát gyakorlatilag egy, itt valami előre mentünk közben, gyakorlatilag egy ciklon genetikus helyén, ciklon születő helyén vált Közép-Európában az esztendőben. A tudománynak még sokat kell ahhoz dolgoznia, hogy megállapítsa, hogy mi volt ebben az esztendőben ez az ok, amelyik ezt kiváltotta. Lehet, vannak akik azt mondják, hogy a globális éghajlat. Én logikai okoskodással nem egészen erre gondolok, és azt mondom, hogy ha a jövő esztendőben ez nem ismétlődik meg, ami idő volt, akkor talán igaza van annak a logikai okoskodásnak, amit én mindjárt röviden elmondok önöknek, ami szerint ez így történt azon a nyáron. Ha ismétlődik a következő években ez a fajta változás, akkor nagyon könnyen lehet, hogy valóban a globális éghajlat változásnak a számlájára lehet élni, akkor pedig erre nagyon kell készülni. Én nekem a véleményem szerint ebben az idei helyzetben szerepet játszott a tavaszi izlandi vulkánműködés. Mégpedig a következő módon. Mindnyájan ismerik az úgynevezett metán szabály, tehát azt a jelenséget, hogy itt Közép-Európában egy meleg május követően, június elején van egy visszaesés a hőmérsékletben, és csapadékosra fordul az időjárás, és egy pár hétig csapadékos, gyakori csapadékosra fordul elő. Ez nem más ez a jelenség, mint a monszun, csak egy gyengített európai változata. Mégpedig úgy jön létre, hogy amikor tavasszal, áprilisban és májusban beindul a napemelkedés folyamán az erős besugárzás, akkor a szárazföld az sokkal gyorsabban melegszik, mint az óceán. A víz, nagy tömegű víz hőtehetetlensége sokkal nagyobb. Ennek következtében május végére, július elejére a szárazföld és az óceáni terület között egy nagy hőmérsékletkülönbség alakul ki, ami a szárazföld fölött föláramlásokat okoz, ami gerjeszt ciklon keletkezést, és ennek a ciklonnak az áramlási rendszerében érkezik egymástalan a nedves levegő léghullámok a szárazföld fölé. Ebben az esztendőben én úgy gondolom, hogy áprilisban volt ugye a legnagyobb a vulkánkitörésnek a hatása. Az Atlanti-óceán északi térségében, Izland körül, az óceán fölött olyan sok nagy mennyiségű sugárzást gátló anyag került a levegőbe, hogy még lassabban melegedett föl az óceán, mint egyébként a normál nyarakon szokott, még nagyobb hőmérséklet különbség alakult ki a szárazföld és az óceán között, és sokkal fokozottabb, kicsit korábban, és sokkal fokozottabb formában alakult ki Európában az úgynevezett európai nyári monszun, a medár jelenség, mint a más esztendőben. Hogy ez így van-e, vagy nem, ezt majd a jövő fogja igazolni, na meg a tudománynak rengeteg kutatómunkát kell végezni. Na most, a légköri időjárás hordozókról beszéltünk, nézzük meg, hogy hogyan jelezhető el. Ugye már az ókori görögök idejében is próbálkoztak ezzel, de akkor sokkal inkább az istenek haragját, vagy örömének tulajdonították az időjárás alakulását. Tulajdonképpen az időjárás előrejelzéséhez annak kellett megtörténni, amit a műszaki és tudományos életben a 1400-as évektől az 1800-as évekig történt, egymás után alakultak, szerkesztették meg a zseniális tudósok és műszaki szakemberek azokat a műszereket, amiben a légkörnek a különböző paraméterei állapot ilyen szerint rögzíteni lehet. A hőmérőt kitalálták, Torricelli a légnyomásmérőt kitalálta, Campbell a napsugárzásmérőt kitalálta, és egymás után a szélmérő műszereket megszerkesztették. Tehát magyarul beindult a légkör állapotának, fizikai állapotának mérése. Ez a 18. század közepén már bizonyos tudományos helyeken rendszeresen folyt, tehát szervezetten rendszeresen folyt, és a 1780-ban ezt nevezhetjük a modern meteorológia szülőkönyvének, miután Mannheimben egy tudós társaság az egyetem keretein belül elhatározta, hogy összegyűjtik a akkor már méréssel foglalkozó, mondjuk azt meteorológiai állomások adatait, és megpróbálják azokat elemezve a légkör fizikai tulajdonságra lévő törvényszerűséget megfogalmazni. Így jöttek rá, hogy a térképekre rajzolják ezeket az adatokat, és elemzik, akkor megjeleníthető a ciklon, az anticiklon, bár nem így hívták még akkor őket, de ezek a folyamatok egyre inkább tiszták. Az időjárás előrejelzésnek az igazi dátuma a születésnek 1854. november 14-e, méghozzá a Krim-félszék a Balaton-tavai öböl, ahol néhány óra leforgása alatt totális vereséget szenvedett az egyesített angol-francia hadiflotta, de nem a cári ágyúk és hadihajók ágyú tüzében, hanem egyetlen vihar. Ezt a katasztrófát követően bízta meg a francia kormány Levarét, a párizsi csillagvizsgáló akkor igazgatóját, hogy próbálja meg az akkor már működő mérőhelyeknek az adatait összegyűjtve elemezni, hogy valami következtetést lehetett volna erre a vihar előfordulására levonnia ezekből az adatokból. Levarié elvégezte ezt a munkát, összegyűjtött az adatokat, elemezték, és megtalálta azt a ciklont előző napon, Égei tengeren, tehát Görögország térségében, amelyik másnap a Fekete-tengerre helyeződve gyakorlatilag ezt a vihar okozta. Magyarul egyszerűen elkezdődött valami, ami már tudományos adatokra támaszkodva az időjárás követésének és ebből levont következtetéseknek a segítségével előrejelzést is lehet megcsinálni. Gyakorlatilag egymás után, főleg a tengeri hatalmaknál alakultak meg azok a műhelyek, ahol ezzel elkezdtek foglalkozni. Persze ahhoz, hogy ebből valóban előrejelzés legyen, ahhoz az kellett, hogy az adatok lehetőleg a megfigyelés és a mérés időpontjától nagyon rövid időt belül ezekhez az ellenző helyekhez elkerüljenek. Szerencse volt ebben az időben, hogy ez egybeesett a szikratávírónak a földtörzsének elterjedésével, és a szikratávíró volt az eszköz, amivel gyakorlatilag azonnal a megfigyelés után gyűjtötték be ezeket az adatokat. És akkor történt egy zseniális húzása a szakmai őseinknek, hogy sokkal egyszerűbb legyen a morzéból, a szikratávíról továbbítani az adatokat, nem szöveges táviratokat küldtek, hanem egy-egy állomásnak az adatai gyakorlatilag 5 számból egy ilyenből álló csoportokba rakták, ebben benne van minden, ami elolvasható, például egy szegedi megfigyelésnek az adatai. Gyakorlatilag ezzel nagyon gyorsan lehetett morzén továbbítani, és nem volt nyelvi nehézség. Ugyanazt olvastak belőle a Hottentotta, mint mondjuk a magyar, itt a Kárpát-medencében. De akkor a őseim nem gondoltak arra, és nem tudták, hogy micsoda fantasztikus nagy segítséget nyújtottak 100 év múlva a akkori kollégáiknak, amikor a számítástechnika betört a időjárás előrejelzés területére, ugyanis ezek a számtudókban foglalt, később minden meteorológiai információt számfogóban foglaltak. Számfogóban foglalt adatok szinte egyszerre input adatként a számítógépbe mehettek, anélkül, hogy bármilyen különösebb átalakítást kellett volna hajtuk témájuk. Ugye itt van egy időjárás történet, gyakorlatilag, na mi volt ennek az időszaknak az időjárás előrejelzésének a módszere? ezt úgy nevezték abban az időben, egész most is úgy nevezik, hogy ez volt a szakértői módszer, ez körülbelül 100 évig él. Gyakorlatilag az történt, hogy az időjárási helyzetről, amikor beérkeztek az adatok, megrajzolták az időjárási térképeket, légnyomás mezőtérképet, hőmérséket mezőtérképet, ezeket eleinte naponta egyszer, aztán naponta kétszer, aztán naponta négyszer, sőt nyolcszor rajzolták, és ezek a térképeket egymás mellé rakva lerajzolódott a légkörnek a mozgása egész az észlelés pillanatáig. Tehát a közelmúltnak a légköri folyamatait látták a meteorológusok, és a meteorológus dolga az volt, hogy a fejében fizikai okoskodással extrapolálja, tovább vigye ezt az időjárási helyzetet, ha az a ciklon tegnap az égei tengerben volt, és közben előttem meg pedig mondjuk a földközelgő nyugati medencébe, akkor tovább van az észak-kelet felé, és a fekete tengerre érkezik. Hát ez volt a szakértői módszer, ne kell őszintén vallanom, hogy amikor én elkezdtem 1957-ben a szakmát, még csak a szakértői módszer létezett, de sokkal fenyetlen formában mondjuk 1888-ban, amikor elkezdődött Magyarországon az időjárás előrejelzés, és itt van például 1893-ból egy légzási térkép, az anticiklon, az egy ciklon, és egy hőmérséklet a térkép, ahol a hideg terület. Tehát gyakorlatilag ilyen térképeket egymás után nézve a szakértő meteorológus a fejébe folytatta az időjárási helyzet elemzését. Egy apa és fia, a Bielkinesz családból, akik a szakmán talán legnagyobb voltak, két okból is. Bielkinesz 1905-ben lejött az öreg Bielkinesz, hogy a légkör az fizika. Ha fizika, a fizikai folyamat, a légköri mozgás, akkor az matematikailag leírható. Ha matematikailag leírható, akkor egy végrészecskének a sorsa számolható. Márpedig ha számolható, akkor gyakorlatilag lehet az időjárás előrejelzés számításokkal sokkal objektívabbá tenni. A fia az apa játszik nagy szerepet, hogy az apa és a fia együtt fedezték az időjárási frontokat az 1920-as években, az időjárási térképeken. Gyakorlatilag ugye a frontoknál minden légnyomás légköri elem ugrik, nagyon változik, ott a görbébe törések vannak. Korábban mindig azt csinálták, hogy kisimították a töréseket, hogy ez a pérési hibák ilyen a légkörben nincs. Ők rájöttek arra, hogy ezzel jut a fürdővízzel egy gyereket is kiöntötték, a törésekben vannak az időjárási frontok, ezt a fiatalabb Bielkinesz fogalmazta meg, az öreg Bielkinesz pedig, amikor megkérdezték tőle az újságírók, hogy találták meg az időjárási frontot, úgy fogalmazott, nem kellett más csinálnom, mint az időjárási térképeket megfelelő fiatal meteorológusok kezébe adnom, akik fölfedezték az időjárás arcán a ráncot. A ráncokban vannak az időjárások. Már most közben nagyon kerik az idő, és még elég sok mondani való benne, azért egy kicsit fölgetem. Richardson megpróbált így számolni, de kiszámolt egy időjárás, egy légnyomás előrejelző helyzetet az Egyesült Államok és környékére, 24 órás változást próbált előre számolni, a számítás számára 5 évig tart. Annyi számítási feladat volt, hogy 5 év alatt tudta kiszámolni az 24 órás változást. Tehát az időjárási helyzet, időjárásnak ilyen számításos módszerét nem indult el. Bár megfogalmazta 22-ben egy könyvben, hogy úgy képzeli el az időjárás előrejelző nagy üzenet majd a jövőben, hogy lesz egy stadionszerű épület, ahol itt körbe a tribünökön ülnek az emberek, 64 ezer ember. A 64 ezer ember mind ceruzával, papírral számol, futárok rohangásznak a toron és az emberek között a részeredményekkel, és majd a főmeteorológus itt egyesíti a toronyban az adatokat, és így fog működni majd a nagyüzem. A gondolom, hogy ebből semmi nem lett, ugye ezt gondolhatjuk, hanem várni kell egy 25 évet ahhoz, és itt kihúzhatjuk magunkat, mert magyar névhez fűződik a sikeres számítással történik. Időjárás nagymagyános 1947-ben javasolt a tömegyi kormánynak, hogy az akkor már működő néhány nagyszámítógép egyikén gyakorlatilag végezzék el a számítási kísérleteket. Nagyon gyorsan a számítások sikeresek voltak, és ettől kezdve beindult nagyon gyors fejlődés az időjárás számszerű előrejelzésével, ami ma elvezetett odáig, hogy egy hétre biztosabb előrejelzést lehet adni, mint mondjuk nekem 1960-ban a szakértői módszerek egy napra sikerült. Úgyhogy akkor menjünk tovább. Nagyon gyorsan, hogy mire látszik a számítás. Először is rengeteg adaton, ugyanis a számítás abból indul ki, hogy megállapítják, hogy most milyen a légkör állapota körül, a légkörnek a fizikai állapota, és ezekből a kezdeti fizikai állapotból kell számolni. Mégpedig úgy, hogy elképzelünk egy rácshálózatot a Föld körül, egy rácshálózatot, amelyik mindjárt megtalálom, egy ilyet, amire a sok-sok szabálytalan helyen történt mérésből első lépésként interpolálással ezekre a rácspontokra állapítjuk meg a légkör fizikai paramétereinek állapotát, hőmérséklet, légnyomás és egyéb értékeket, és ezekben a pontokban számoljuk a levegő fizikai törvényszerűséget figyelembe véve, milyen változások mindenki bevenne. 6 óra, 12 óra, 24 óra, ma már 2 hét távlatában. Gyakorlatilag ezeknek a számított időjárás előrejelzéseknek a sikere zömmel attól függ, hogy milyen pontos a légkör fizikai állapotának leírása a kiinduló állapotban. Tehát a kezdeti feltételei a számításnak mennyire fedik le a valóságot. Ez pedig függ attól, hogy egyrészt milyen sűrű a mérőhálózat, mert ugye a légkörnek szinte minden egyes pontjába be kéne egy műszert tenni ahhoz, hogy pontosan leírjuk a fizikai valóságot. De az, hogy a másik pedig, hogy milyen sűrű a rácshálózat, amit számolunk. Hát sajnos a legnagyobb számítógép ma képtelen arra, hogy például egy megfelelően sűrű rácshálózattal az egész légkör mozgását leképezik, ezért a világközpontokban, a meteorológiában a nagy áramlási rendszereknek a fizikai állapotát az gyakorlatilag Viktor rácshálózat alján 90-100 km-es rácspontállósággal számít. Ugyanezt már egy legrégióban, például Európában, ahol mi nekünk gyakorlatilag egy hetes előrejelzéshez ismerünk el körülbelül ennek a térnek a légkörügyi állapotát, itt már sokkal sűrűbb, már 35-40 km-es rácspontállósággal számolva, és a helyi, hogy úgy mondjam, időjárás előrejelzésben, ahol például kiadjuk a sárga, vagy a narancsága, vagy a piros riasztást, ott lényegesen finomabb rácshálózattal, 4 kilométeres rácspont távolságú hálózattal történik a számolás. A meteorológus elé kerül egy csomó térkép, itt ezzel a térképen a fején volna épp úgy izobálok, tehát ugyanúgy leírják a ciklonokat, anticiklonokat, de a mai nap már a meteorológus számára, mint egy mozifilm, lejátszódik 2 héttel előre azt, hogy mi történik egy ciklonnal, merre vonul, oszlik, erősödik, stb. Persze az idő múlásával ezeket a bevállási valószínűségek mennyire gyengülnek. A meteorológiai szolgálat szuperszámítógépe, amelyik ma a legnagyobb teljesítményű számítógép a meteorológiában, gyakorlatilag kollektívák együttesen a prognózis megbeszélése történjen a rengeteg információ, hogy ugyan a szintetizésével a prognózis elkészültét, és ilyen jellegű térképek jelenek a képernyőn, ezek vonulnak, mozognak. Így jutottunk el oda, hogy augusztus 20-ára a meteorológia 2060-ban, amikor a katasztrófa történt Budapesten, teljesen pontos előrejelzést készített. mindent követni tudod, csak más hátterek mutatnak, mégis katasztrófának. Sajnos ezt most itt idő nem nagyon van részletesen elmondani. A kérdések folytatnak, vagy a kérdések alkalmával válaszolnak. Egy pillanatot még végigvennék, ez lenne a helyzet. Ezek azt szeretném, hogy mit tehetünk mi, hogy az éghezett változást, ha valódi emberek, ilyen már egy valószínű emberek befolyásoljuk, azt tehetjük, hogy lehetőleg minél kevesebben terheljük a légkört olyan anyagokkal, amelyik valóban az üvegházhatást növelik. Ez akkor is jó, ha nem mi befolyásoljuk a léghajlat változást, hanem ha spórolunk ezekkel az anyagokkal, az gyakorlatilag gazdaságos. Mert az a... Elszaladtak a képernyőt. Ezért végig játszom őket, mert azt szeretnék, hogyha a jég a sark körül ugyanúgy megmaradna az élettere az állatoknak. Északon a fókáknak és délen is, a pingvinek. Gyakorlatilag tavasszal legyen tavasz, virágozzanak ki a bogok, nyáron érjen be a szőlő, és ősszel pedig teljen meg a bors. Ehhez azt kell ezért nekünk. Nagyon szépen köszönöm ezzel a figyelmet, ezzel a kompromisszummal, ami gyakorlatilag a meteorológiai szolgálat vesztőzők szolgálatban található. Kovács Karolinának az alkotása, a címe az, hogy meteorológia, és amit látunk ezen a képen, az ember és a természet a legnagyobb harmóniában egymásnak. Hát kívánok unokáinknak, gyerekeinknek, unokáinknak, Kovács Margitnak ez a harmonikus képe legyen érvényes az ő életünk során is. És ezzel köszönöm.